3 hete fogadta el a szlovákiai parlament a kisebbségi kulturális alapról szóló törvényt. A vonalban van Beke Zsolt kolléga, aki erről a törvényről, illetve a törvénynek a fogadtatásáról, magyar politikai fogadtatásáról írt egy cikket az Új Szó oldalára. Csönd van, a Dudva a Muhar címmel. Arra kértem, hogy beszélgessünk arról is, hogy milyen végül is ez a törvény, amit korábbi adásunkban már érintettünk ketten, és hogy mivel magyarázható a magyar érdekképviseletnek ez a látszólagos csendessége, reakció hiánya.
Igen, 3 hete fogadták el ezt a törvényt, amely meglehetősen nagy önállóságot, önrendelkezést biztosít a magyar, szlovákiai magyar kultúrának. Abban a tekintetben főleg, hogy bizottságok fognak dönteni a kultúra irányulását, stratégiát tekintve, és a pénzelosztását is tekintve, amelyeknek a nagy részét a szakma válassza meg. 3 kategória lesz: az írott kultúra, a művészet és a közművelődés. Az egyes szervezetek regisztrálhatnak, hogy melyikbe szeretnének szavazni. Minden szervezetnek egy szavazata van, és ők választanak az 5 közül 3 képviselőt ebbe a bizottságba. 2 pedig az alapkultúra, kisebbségkulturális alapigazgatója jelöl ebbe a bizottságba. A többi kisebbségnek valószínűleg csak egy ilyen bizottsága lesz, mivel nem olyan népesek, mint a magyar kisebbség. A magyaroknak ez a 3 bizottság együtt fogja eldönteni, hogy a 3 terület mennyi pénzt kap, milyen prioritások lesznek, és aztán a lefelé pedig a saját területén ezek a bizottságok szintén tovább hozzák, illetve tovább határozzák meg a stratégiai irányulást.
A nagy kérdése ezeknek a kerettörvényeknek, hogy mennyire sikerül szakmai önállóságot, politika mentességet biztosítani, mire elég egy ilyen támogatás, és hogy koncepciója akár a kisebbségi, vagy általában véve a kulturális intézményeknek. Vegyük sorra a területeket, hogy látod, hogy tényleg akkor ez egy autonóm kulturális életet biztosít ez a kerettörvény? Ki lehet szűrni a politikai kontrollt?
Úgy mondanám, hogy esélyt biztosít rá. Tehát most úgy lehet tekinteni a helyzetre, hogy a szakmát mély vízbe dobták, és most a szakmán múlik, hogy képes lesz-e felnőttként viselkedni ebbe a környezetbe. Valószínűleg tehát az esély megvan rá, hogy a politika visszanyerje a befolyását. Szereplőket ismerve valószínűleg különböző csoportosulások állnak majd össze, akik megpróbálják befolyásolni a választásoknak az eredményét. Valószínűleg lobbiharc lesz a kisebbségi alap igazgatójának a kijelölésekor is, nem csupán politikai, hanem különböző gazdasági vagy más érdekből összeálló csoportokra is gondolni lehet. Talán abban lehet bízni, hogy mivel túl sok ilyen kis lobby rajzolódik ki, kényszerhelyzetben lesznek, hogy egy konszenzusra jussanak, ami akár jó is lehet.
Romániában az a jellemző, hogy van ugye egy megszerezhető román állami támogatás, és van egy változó léptékű és változó mértékben elérhető magyarországi támogatás. Az optimális az lenne, hogy a kisebbségi kultúra mind a kettőből részesüljön. A valóság az, hogy a román alapok lehívása akadozik, egyrészt azért, mert sem koncepció nincs ahhoz, hogy mire és hogyan lehessen lehívni. A román alap sem feltétlenül tudja, hogy mit kezdjen, vagy mit akarjon a kisebbségi kultúrával, hova helyezze, mennyire lehet ez becsatornázni az ország kulturális életébe, és hát nincs tudás sem ahhoz, hogy hogy lehet egy román kulturális minisztériumi, vagy kulturális alap által meghirdetett pályázatot lehívni. Tehát van egy ilyen szakmai hiány, hézag. És hát adódik ugye a magyar állami támogatás, ami általában politikai alapon elérhető, és akkor inkább afelé mennek az energiák, van, aki lemorzsulódik, van, aki abból él. Hát Erdélyt érintően láttuk a nagyon éles vitákat, mint például a Kárpát-medencei Tehetségkutató Központ Kft. Ügye. Szlovákiában mennyire adott ez a hasadság, ez a több lehetőséggel élni nem tudás?
A kétosztatóság itt is abszolút fennáll és hasonlóképpen, mint Romániában. Viszont a szlováki állami támogatásnak a lehívása azt hiszem, hogy itt problémamentesen működik. Általában kimerítik a kereteket, és nagyságrendekkel többet kérnek, mint amennyi rendelkezésre áll. Most ez az alapösszeget is megnöveli, eddig ilyen 1,5 millió euró környékén osztottak pénzt, most 4,7 millió eurót fog kapni a magyar kisebbség, összkisebbség pedig 8 millió euró körül. Tehát itt a lehívása, itt nincs gond, azzal már inkább gond van, hogy ennek az a lehívás itt is sokszor politikai vagy gazdasági lobbiknak a érdekei mentén történt. Ami a magyarországi támogatást illeti, ez ki lehet jelenteni, hogy 95-99%-ban a politikai úton történik. Ugye a Fidesznek a Szlovákiát tekintve az MKP a választott pártja, a híddal nem is nagyon állnak szóba, tehát itt az MKP-n keresztül történik a pénznek a folyósítása, hol közvetlenebb, hol közvetettebb módon.
Az általad írt csönd van a Dudva Muhar című cikkben, ami az Újsz oldalán jelent meg. Kifogásolod, hogy az MKP hallgat a kisebbségi kulturális alapról szóló szlovák törvénnyel kapcsolatban. Mit vártál, vagy mi lenne az optimális forgatókönyv?
Hát az optimális forgatókönyv az lenne, hogy erre egy vita alakulna ki, amiben, sőt, már ki is alakulhatott volna még a törvény előkészítése folyamán is, hiszen a törvénynek a tervezete már lassan egy éve, hogy elérhető volt különböző fórumokon, tehát hogyha valaki szeretett volna, akkor hozzászólhatott volna. Ezen kívül még lehet, hogy egy kicsikét kéne beszélni a történetéről a törvénynek, mert ezt még az előző kormánynak, a kormányciklusnak a vége felé szerették volna elfogadni, akkor be is nyújtották, de abban maradtak, hogy nem fogadják el, és hogy átolják a következő kormányciklusra. És az első változatnak az előkészítésénél nagyon sok szervezetet meghívott a híd, hogy tárgyaljanak erről a törvényről. Én is részt vettem egy ilyen kerekasztalon. Tehát nem lehet azt mondani, hogy kizárták a szakmát a törvénynek a előkészítése során.
Az a kifogás, hogy ez a kulturális alapról szóló szlovák parlament által elfogadott törvény, ez a Híd Most gyermeke, és ezért az MKP hát nem érzi a magáénak, nem érzi vitára érdemesnek, vitatja a létjogosultságát, jól értem?
Valami ilyesmi, meg hát kicsit más gondolatok mentén fejlődik az MKP. Azt hiszem még az is a törvény hátteréhez tartozik, hogy a Híd az lépéskényszerben van, hogy belépett ebbe a mostani koalícióba, ugye Robert Fico valakinek a korrupciós ügyei problémásak, illetve a Szlovák Nemzeti Párt, amelyik állandóan egyfajta ős ellensége volt az itteni magyarságnak, mert nehezen tudják elfogadni az MKP-sok, illetve az ő választóik. Ezt ki is használja ugye az MKP. Másrészt meg az MKP ott van lépéskényszerben, hogy most már második ciklus óta nem sikerült neki bejutni a parlamentbe, egyre inkább komolytalanná válik, és egyre inkább hasonlatossá válik a kommunikáció a Fideszhez, tehát veszik el a karaktere.
Van két szlovákiai politikai szereplőnk, szlovákiai magyar vagy vegyes politikai szereplőnk, ugye a Híd Most az egy etnikai határokat átlépő szervezet. Az egyik benne van a törvényhozásban, de koalíciós partnere a nagyon nehezen elfogadható szlovák nacionalista politikának. A másik nincs benne a törvényhozásban, viszont stratégiai partnere, ahogy a magyar politikában fogalmazni szoktak, a magyar kormánynak, és ezáltal jelentős források felett is rendelkezik. Az a vicc jut erről eszembe, hogy az egyiknek van hol, de nincs kivel, a másiknak van kivel, de nincs miért, és középen ott van azért a szlovákiai magyar közösség. Az én nagy kérdésem az, hogy van egyáltalán kulturális autonómia program?
Ahogy kiderült most az említett cikk kapcsán, utána néztem, ugyan van az MKP-nek egy autonómia programja, de ez főleg politikai önkormányzást érinti. A kultúra kis helyet kap ebben, illetve pártnak a programjában sem nagyon szerepel ez a program, pedig hát ugye a kultúra lenne az egyik fő dolog, ahol láthatóvá válhatna az MKP is. A Híd pedig ezzel a törvénnyel prezentálta végül is az autonómia programját. Én ezt egy nagy lépésnek értékelem a kulturális autonómia felé. Ugyan lehetnek kérdések, abból kifolyólag, hogy a kulturális alapnak az igazgatóját a kultuszminiszter nevezi ki, tehát hogy itt van egyfajta kapcsolódás a politikai hatalommal. Ez lehetett volna akár úgy is, hogy alulról választják meg az alapigazgatóját, de hát valószínűleg a szlovák pártokkal ilyen kompromisszumot sikerült kötni. Minden esetre egyelőre ez egy jó eredménynek tartom ezen az autonómia felé vezető úton, és reméljük, hogy majd előbb-utóbb még teljesebb lesz az autonómia.
De mi a tartalma? Itt tegnap, ahogy előkészítettük ezt a beszélgetést, úgy érintettük, hogy nekem az az érzésem, hogy ez a kulturális autonómia program, ez valamikor a kisebbségpolitikában meglehetősen kedvező fényt, figyelmet kapott, de aztán valahogy úgy elsikadt. Volt, aki kevésnek érezte, volt, aki nem is nagyon értette, hogy mi ez. Úgy elhalt. Szlovákiában ennek mi a tartalma? Azt mondjuk, hogy kulturális autonómia, akkor ki mit ért alatta?
Hát most azt a törvény szempontjából, ha nézem, számomra egy ideális konstelláció van, ugyanis a politika pont a kereteket adja meg ahhoz, hogy a szakma töltse majd meg tartalommal ezt az autonómiát. A szakmának lesz majd a feladata, remélhetőleg nyilvános vitákon keresztül, hogy meghatározza azokat a prioritásokat, amiket támogatni kíván, azokat a terveket, amik mellé mögé áll. Az említett bizottságokat 2 évre válasszák meg, tehát 2 évig ők határoznak nem csak a pályázatok összegéről, illetve a elbírálásáról, hanem arról is, hogy milyen intézményeket fognak jobban támogatni, milyen irányba viszik a szlovákiai magyar kultúrát.
És szakma alatt kiket, miket, milyen intézményeket értsünk?
Szakma alatt azokat az intézményeket, amik a felsorolt 3 területen működnek, jogalanyisággal rendelkező szervezetekről, KFT-kről van szó. Vannak olyan intézmények, amik rendszeres állami támogatást kapnak, ilyen a 2 kőszínház, illetve az ifjú szívek folklór együttes. Vannak saját lábon megálló intézmények, ilyen például a Kaligram vagy a Fórum intézet, gondolom, hogy ezek Romániában is ismerős intézmények, és így tovább egészen a falusi kórusokig.
Van egy olyan szerv Szlovákiában, aki át tudja tekinteni mindezeket az intézményeket, egymás mellé tudja ültetni, konszenzust tud teremteni közöttük? Van egy ilyen szlovákiai-magyar minimum?
Hát erről beszéltem, ez lesz az a teszt, ami bebizonyítja, hogy felnőttként tud-e viselkedni a szakma. Hát én főleg a írott kultúrát ismerem, itt látok rá esélyt, hogy saját jól fölfogott érdekében képes lesz egy konszenzusra, ugyanis hogyha egy erős bizottságot tud jelölni, akkor az a bizottság az írott kultúra számára is több pénzt tud biztosítani, mint hogyha egy több felé húzó szervezetet sikerül összerakni.
2 éves mandátumokat lehet szerezni a szlovákiai kisebbségi kulturális alapnál, ha jól értettem a korábbiakat. Tegyük fel, hogy 2 év múlva beszélgetünk. Beke Zsolt, mikor éreznéd sikeresnek a munkát, és mondanád azt, hogy igen, ha nem is szilárdult meg, de kialakult egyfajta kulturális autonómia, kulturális magyar autonómia Szlovákiában, megvan a pontos helye a szlovákiai magyar kultúrának, és tudjuk, hogy ezt hogy kell tovább fejleszteni.
Számomra az intézményeknek a megerősítése lenne a legfontosabb, mindenképpen erre felé irányítanám a pénzforrásokat. Nagyon jó lenne a könyvszakmát is erősíteni, tehát a Kaligramnak a szlovákiai részét is újra megerősíteni, a Fórum intézetet is, kutatóközpontokat létrehozni. Tehát hogyha 2 év múlva ezeknek az intézményeknek a erősödését, illetve az alapítását látjuk, akkor mondhatom azt, hogy jó volt az irány.
Zsolt, én most annak ellenére, hogy a te új szóban megjelent cikked arról szól, hogy nem megfelelő, nem eléggé átgondolt és intenzív a reakció a most adott lehetőségre, amit a kisebbségi kulturális alap jelent Szlovákiában. Ennek ellenére azt érzem, hogy bizakodó vagy. Ezt Erdélyből nagyon furcsa hallgatni, mert itt most már hosszú évek óta azt látjuk, hogy épül le a magyar kulturális intézményrendszer, lapok szűnnek meg, szerkesztőségek zárnak be. Nem biztos, hogy hát jó irányba halad itt a kulturális autonómia. Mondom ezt én, nyilván erről sokan sokfélét gondolnak, lehet erről vitatkozni, de van egy ilyen alaphangulat. Mi a titka annak, hogy ez, ha igaz, nem így történik Szlovákiában?
Hát, sokszor én is meglepődöm, hogy mennyire pozitívan látom a dolgokat, de tehát egyáltalán nem biztos, hogy ennek pozitív vége lesz. Nagyon sok fog múlni azon is, hogy ki lesz az alapigazgatója. A nyáron azt hiszem, hogy az ő személye kiderül majd, illetve hogy kiket sikerül a bizottságba választani. Gondolom, hogy lehetnek nagyon rossz forgatókönyvek is. Egyelőre bízom abban, hogy ő jól sülel, más nem tehetek.
Itt, ha Erdélyről beszélünk, akkor most már inkább román elemzőktől hallom, hogy hát riasztó az a hasadság, ahogy az erdélyi magyar kultúra működik, megjelenik, mindenhol felbukkannak a politikai alapú konfliktusok. Ezt nem érzékelni? Vagy van, de ez még a kezelhet szint?
Egyértelműen erősít is ez a megosztottság, akár az írott kultúrának, akár a közművelődésen, tehát mindegyik szegmensén a kultúrának. Hát ezen kell valahogy túllépni. A közművelődés területén úgy gondolom, hogy ott talán nem sikerül majd túllépni, de a művészet, illetve az írott kultúra területén látok rá esélyt, és hát végül is ez így talán a természetes szelekció is a dolgoknak, hogy mennyire mutat valami előre.
Minden esetre számomra most körvonalazódik egy szlovákiai magyar modell, amit érdemes tanulmányozni, figyelni a lehetőségeivel és a csapdáival együtt is. Hát, ha előre mozdul itt is a konfliktusos erdélyi magyar közélet. A kisebbségi kulturális alapról írt cikket Beke Zsolt az Új Szóba. Erről beszélgettünk az elmúlt 20 percben, a cikk elérhető interneten és rádiós archívumunkból is rá lehet kattintani. Arra kérem hallgatóinkat, olvassák el, és figyeljenek erre az ügyre. Beke Zsolt, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.